Kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kántor Viola. A következő fél órában az Inforádió kulturális tudósításaiból, interjúiból hallhatnak válogatást. Tartsanak velünk! 2025-ben két nagy műkincsrablás is ráirányította a figyelmet a múzeumi biztonságra és a műkincsek védelmére. Évelején a hollandiai Drent Múzeumból raboltak el értékes dák műkincseket, majd ősszel a párizsi Louvre-ból loptak el fényes nappal korona ékszereket. A kulturális örökség ellen elkövetett bűncselekményekről, az illegális műkincskereskedelemről és a műtárgyvédelem kérdéseiről beszélgetett Kocsonya Zoltán Varga Lujzával, a Magyar Nemzeti Múzeum főosztályvezetőjével.
Műkincskereskedelem és műtárgyvédelem, ugye a közelmúltban a Louvre-ban történt műkincsrablás elég markánsan ráirányította ezekre a kérdésekre a figyelmet, és nemrégiben a Magyar Nemzeti Múzeum is szervezett konferenciát a műtárgyvédelem vagy a kulturális örökség védelmének a témakörében. Erről is beszélgetünk majd részletesebben, de előtte talán érdemes arról néhány szót váltanunk, hogy mi is mondható el erről az illegális műkincskereskedelemről. Állítólag a műtárgyak illegális kereskedelme az egyik legnagyobb fekete piacot jelenti manapság. Egyáltalán hogyan kell ezt elképzelni, hiszen azért itt egyedi, nagyértékű műtárgyakról van szó, amelyek viszont azután nem kerülhetnek nyilvános licitre, vagy eladásra, aukciókra. Valakik valahol titkon és féltve őrzik ezeket az ellopott műtárgyakat. Hogy néz ki egyáltalán ez az illegális piac?
Természetesen sok esetben arról beszélhetünk, hogy egy-egy műgyűjtő valóban megrendelésre lopat el, vagy szereztet meg illegális módon tárgyakat. Ez akár természetesen a Louvre esetében is felmerülhet, de akár a Drent Múzeumot is mondhatjuk, ahonnan év elején loptak el nagyon értékes aranytárgyakat, amik éppen Romániából érkeztek oda egy kiállításra. Tehát sok esetben valóban erről van szó, sok esetben pedig egyszerűen arról, hogy legfőképpen a Közel-Keletről, illetve olyan térségekből, ahol az állam valamilyen okból, ez lehet akár valamilyen fegyveres konfliktus is, nem elég erős. Ott azt látjuk, hogy nagyon magas az illegális ásatásoknak a száma, ezeknek a lopásoknak a száma, és nagyon sok műkincs kerül ki ezekről a térségekről illegális módon, amiket aztán leggyakrabban külföldön adnak el. És így valóban ez összekötődik sok esetben a pénzmosással, szervezett bűnözéssel, de akár a terrorizmus finanszírozással is. Szerintem arra sokan emlékszünk, hogy a ISIS mennyi videót tett közzé arról, ahogyan éppen műkincseket rombol, akár Palmyrára, hogyha gondolunk, de közben az ő bevételeiknek egy jelentős százalékát azt tette ki, hogy az általuk elrabolt műkincseket a fekete piacon értékesítették.
Többnyire utána ezeknek a műtárgyaknak a sorsa nem is követhető, tehát jóriszt eltűnnek az adatbázisokból, műtárgypiaci adatokból, nyilvántartásokból?
Igen, sok esetben erről van szó, de most már egyre több olyan esetet is ismerünk, amikor például akár Amerikából szolgáltatnak vissza akár múzeumok is tárgyakat, leggyakrabban egyébként mostanában Egyiptomnak, vagy a dél-kelet-ázsiai országoknak.
De olvasom, hogy van egy AI, mesterséges intelligencia alapú adatbázis, illetve adatbázis böngészés, illetve ha jól tudom, akkor az EBSZ-nek is van programja az illegális műkincskereskedelemmel szemben. Ezek azért működnek hatékonyabban?
Igen, igen. Az EBSZ-nek a programjában egyébként én is és a Nemzeti Múzeumnak több másik munkatársa is részt veszünk. Ez egy Heritage Crime Task Force, ami igazából úgy épül fel, hogy több országból, Nagy-Britanniából, Franciaországból, de még sok mást is mondhatnék, különböző szakemberek dolgoznak együtt, tehát rendőrök, vámosok, akár ügyészek, illetve múzeumi szakemberek is, és itt ilyen esetekben például akár konkrét ügyeken is dolgozunk együtt, egyébként pedig képzéseket tartunk főként rendőröknek és vámosoknak arról, hogy hogyan lehet felismerni egy-egy műtárgyat, hogyan érdemes az ellenőrzéseket ebből a szempontból végrehajtani. Amit pedig említett, ezek az adatbázisok, ilyen is egyre több van szerencsére. Az Interpolnak is van egy ilyen lopott műtárgyak adatbázisa, azt meg lehet nyitni és meg lehet nézni, hogy egy-egy tárgy, amivel éppen találkozunk, az fönt van ebben az adatbázisban, képek alapján be lehet azonosítani. Ezek az AI alapú rendszerek, ezek pedig jelenleg főként kísérleti fázisban vannak. Itt igazából a metódus az az, hogy egy-egy képet, amiről tudjuk, hogy egy eltűnt műtárgy és keressük, beleraknak az adatbázisba, és az különböző oldalakon nézi, hogy előkerül ennek az adott tárgynak a képe. Ez lehet akár az eBay is, vagy bármilyen platform, ahol magánemberek árusíthatnak tárgyakat.
Mindebből, amiről most beszélgetünk, az egyértelművé válik, hogy a kulturális örökség ellen elkövetett bűncselekmények hát meglehetősen sokféle formát ölthetnek, és nem csak filmbeli jeleneteket idéző rablások formájában, hanem akár fegyveres háborús konfliktusok során is tanúi lehetünk ennek, és hát voltak is erre példák. Az ISIS-t említette, és hát ugye ott a Szudáni Nemzeti Múzeum kifosztása is az ő számlájukra írható, illetve a műkincs pusztítás az iraki Moszulban. Bevezetőben elhangzott már a Nemzeti Múzeumban közelmúltban tartott konferencia, az éppen ezzel a témával foglalkozott, hogy hogyan védhető a kulturális örökség krízis helyzetekben, vagy akár háborús helyzetekben. De mik lehetnek az ezzel kapcsolatos válaszok vagy lehetőségek kifejezetten egy ilyen kiélezett helyzetben, vagy fegyveres konfliktus sújtott a helyzetben?
Ebből a szempontból egyébként mi meghívtunk több olyan hadseregnek a képviselőjét is, ahol már vannak olyan tisztek, akik kifejezetten a kulturális örökség védelmével foglalkoznak. Ilyen van például a franciáknál, hollandoknál, briteknél, amerikaiaknál, tehát egy ilyen esetben ennek is óriási jelentősége van, hogy maguk a fegyveres erők mennyire figyelnek oda erre egy ilyen helyzetben akár marginálisnak is mondható témára, és itt a 2000-es évek elején az Iraki Nemzeti Múzeumnak a kifosztása egy nagyon jó példa erre, ahol egyébként abszolút az volt a leszűrhető tanulság, hogy azzal, hogy egy fegyveres konfliktus történt, és a múzeumnak a saját biztonsági őrsége nem maradt a helyén, és nem kapott más típusú biztosítást, gyakorlatilag szabad utat adtak a fosztogatóknak. Tehát az, hogy biztosítsuk ezeket az örökségvédelmi pontokat, akár múzeumokat, akár más intézményeket, az kulcsfontosságú.
És hogyan lehet felkészíteni egyáltalán a múzeumi szférát az ilyesfajta védekezésre vagy védelemre, például lehetséges krízishelyzetek esetében ezeknek a helyzeteknek a kezelésére? A magyarországi múzeumok esetében már van ilyesfajta gyakorlat?
Valamennyi magyar múzeum számára kötelező, hogy legyen honvédelmi intézkedési terve, illetve más vészhelyzetekre vonatkozó terve. Igazából ezek a tervek azok, amik azt tartalmaznák, hogy egy ilyen esetben pontosan hogyan járnának el, kinek milyen feladata lenne, kell-e esetleg a műtárgyakat evakuálni, ha igen, akkor mit, ki és hova. És igazából az a legfontosabb, hogy ezek a tervek valóban rendelkezésre álljanak és működőképesek legyenek, illetve hogy a múzeumoknak legyen már egyfajta kapcsolata azokkal a szervekkel, akik potenciálisan a segítségükre lehetnek. Itt akár a katasztrófavédelemmel is lehet számolni, akár a rendőrséggel. Úgyhogy pont ezért kezdtük el mi is ezt a konferenciasorozatot. Igazából ez már a harmadik nemzetközi konferenciánk volt, amit a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel közösen szervezünk ebben a témában. Ami számunkra ugye azért is fontos ebben az esetben, mert a Közszolgálati Egyetem képzi azokat a tiszteket, legyenek azok akár katonák, akár rendőrök, akikkel majd nekünk esetleg együtt kell működnünk ilyen helyzetekben.
Nyilván itt kulcs kérdés a múzeumi biztonság is, és ön is említette, hogy idén két nagy műkincs rablás is volt. Az egyik a Hollandiai Drenc Múzeumban, ugye a robbantásos betöréssel loptak el értékes dák műkincseket, amelyek, ahogy ön is utalt rá, Romániából érkeztek egy kiállítás. A párizsi Louvre-ból meg építőmunkásnak álcázott tolvajok raboltak el királyi korona ékszereket, és tették mindezt fényes nappal. a múzeumi biztonsággal is lehetnek gondok, tehát ez is még egy olyan témakör, ami újra gondolásra szorul. Ugye a Louvre igazgatója utalt is erre a múzeumi biztonságra a rablás után, elismerve egyébként a múzeum felelősségét, meg a saját felelősséget, és le is mondott igaz a lemondását, aztán a kulturális miniszter nem fogadta el, de lehet, hogy csak filmes emlékek vagy élmények, de hát azt gondolnánk, hogy a kivételes műtárgyakat mindenféle módon, mindenféle eszközzel nagyon őrzik és nagyon védik, de akkor vannak ezen a múzeumi biztonsági rendszeren azért óhatatlanul rések vagy hiányosságok?
Hát ez ugye eseti jellegű tud lenni, ez itt a Louvre-nak a példája, az sajnos pont egy ilyen negatív példa, de alapvetően minden nagy múzeum és a kicsik is természetesen arra törekszenek, hogy a biztonsági rendszerük az minél jobb legyen, itt a kamerára, a különböző jelzőrendszerekre, a fegyveres biztonsági őrökre, vagy akár a teremőrökre is gondolhatunk. Tehát itt ez valóban egy külön szakma, és igazából valóban ez az alapja mindennek. De általánosságban nem lehet válaszolni, az biztos, hogy nagy figyelmet igényel, és mulasztások azok ide vezethetnek valóban.
Ezzel egyébként a magyarországi múzeumoknak is folyamatosan szembesülniük kell, hogy akár ezeket a biztonsági rendszereket felül kell vizsgálni, korszerűsíteni kell, tehát ez egy nagyon fontos terület a múzeumi szférában, vagy a múzeumi területen?
Igen, természetesen minden egyes új kiállításnál is ez mindig egy fontos szempont, és valóban ez kiemelt figyelmet kap.
Varga Lujzát, a Magyar Nemzeti Múzeum főosztályvezetőjét hallották. A 19. században a kávéház nem elsősorban vendéglátóhely, hanem a pesti polgár munkahelye, információs bázisa volt. Erről beszélt az Inforádió Aréna című műsorában Sali Noémi művelődés történész, a riporter Király István Dániel.
A legelső pestbudai kávés, akiről tudunk bármit is, a létezését 1702-ben Budán két örmény kávés, és ezt a Sipos Katalin levéltárosnak köszönöm ezt az adatot, hogy ő megtalálta őket egyáltalán, hogy léteznek, és akkor utána 1714-ből van az első pesti, akinek a nevét tudjuk, az örményekét is tudnom kéne, de nem tudom megtanulni, de a pesti kávés bizonyos Kávészider Blázius, tehát kávéfőző Balázs, akinek a pesti telekönyvben maradt fönn a neve, hogy ő akkor vesz egy házat, ott nagyjából a mai Havas utca, Váci utca, Havas utca környékén. Úgyhogy ők az első fecskék, de ők csak az elsők, akikről tudunk. Korábban egyszer a török már behozta a kávét Budára, és arról van adat az 1600-as évek legeslegelejéről, amikor egy Vütsúdi Mehmed nevű rossz török költő, vagy hát ne legyek igazságtalan, mert lehet, hogy csak a verseinek a nyers fordítása olyan borzasztó, de ő ír Budavár dicsérete címmel egy szép hosszú költeményt, amiben azt írja, hogy és ha kávéházba mégy, költők társasága, és akkor bölcsei, mint a fülemülék, és költői, mint a cukorszavú papagájok, szóval, hogy és ott irodalmi kávéházat említ ő Budán. Csak hogy ezt csak törökök használják. Ebben egészen biztosak lehetünk, hogy ezt magyar ember nem használja.
És az 1714-es pestit már pestiek is.
Persze, hát hol van már akkor a mi törökünk? Hát volt török, nincs török. Úgyhogy az megint csak nagyon érdekes, hogy a török kávézásnak bizonyos elemei megmaradnak, mert például a technológia az a török, illetve egy másik irányból érkezően az olasz. Nagyon pazarló technika a törökös kávéfőzés.
És akkor hogy főzték a kávét? Az 1600-as években?
Zaccal. Hát a török kávét forró főznek. Forró víz és rengeteg zacc marad, és persze, és akkor azt aztán letöltögetik, visszatöltögetik, és többször is letöltik meg vissza, hát ahogy a török kávét a mai napig készítik.
És nem volt a magyarokban ellenszenf, hiszen ez a törökök itala, a török kávéházóval magyar nem ment be. Vagy ez az évtizedek alatt szépen kikopott? kopott.
Ebben ez az érdekes, hogy időközben a kávé egy másik útvonalon keresztül is megközelíti Európát, és egyrészt a földközi tenger mellékén, meg az olaszoknál megjelennek az első kávéházak, amelyek már hát az arab matrózokat szolgálják ki eredetileg velük, de amelyeket már az ottaniak is használnak, és akkor a két legelső ismert európai kávéház, Velence és Marseille.
És ez mikor volt?
Ez még az 1600-as években van, és akkor lesz majd egy török követ Párizsban, aki ott állati népszerű lesz, és egy ilyen kedves, jófej társasági ember, aki ott nagyon népszerűvé teszi a kávéfogyasztást, és elkezd a leggazdagabbak között ez elterjedni, mint egy ilyen vadi új nyugati szokás. És ezzel a vadi új nyugati szokással ismerkednek meg egyrészt a török hódoltság után Nyugat-Európába elinduló mindenféle magyar utazók. Ugye itt mozognak részben a diplomaták és katonatisztek, mennek Bécsbe, mennek az arisztokraták, Párizsig is elmennek, és az egész egyetemista generáció elindul nyugat-európai egyetemekre. És akkor mennek a protestáns gyerekek német-német-alföldi és angliai egyetemekre, illetve mennek a katolikus gyerekek itáliai és francia egyetemekre. És ők ott a kávéval, de főleg a kávéházzal, hát úgy ismerkednek meg, mint én gyerekkoromban Coca-Colával. Tehát, hogy ez egy ilyen buli. És hogy társasági ital, és hogy a környezet, amiben fogyasztják, az nagyon vonzó, meg jó pofa, meg akkor már a kávéházakban biliárdasztal van, meg újságok, és tulajdonképpen, mint a ilyen diáklubok, úgy működnek bizonyos kávéházak. Ami nálunk még sokkal fontosabb lesz, az a kereskedelmi életnek a belendülése, és itt lehet igazán megfogni, hogy Pest-Budán hogyan alakul a kávéházaknak a fejlődése, mert itt vannak ezek a nagy pesti vásárok, évi 4 nagy pesti vásár, és az évi 4 vásárra ide tódul a 3000-es Pestre 30 ezer kereskedő, és le kell bonyolítani iszonyú nagy értékekre és összegekre menő több napos tárgyalásokat, tolmáccsal, több szereplővel, mit tudom én, hatalmas ügyek vannak, mert megjön egész Bácskabánát gabonája, megjön az egész Kis-Ázsia birkabőre, megjön az egész Észak patyola gyolcsa és gács posztója. Szóval, hogy nem egy kis pályás dolog a régi pesti vásár, hanem óriási mennyiségek és pénzek. És akkor hát valahol normális asztal mellett, világításnál egyszer csak meg kell írni egy szerződést, kell hozzá toltinta, papíros világítás, tiszta asztal, biztonság, hogy ezeket a marha nagy összegpénzeket, ezeket átadjuk, közben azokat át kell váltani egyik pénzről másik pénzre, és ennek semmiféle hátországa ebbe az időben még nincs, mert se bank, se tőzs, de nincs. És ennek a kereskedelmi életnek lesz a színhelye a kávéház. Kicsiben, nagyban. És ez így is marad. Úgyhogy én mindig el szoktam ezt mondani, hogy a kávéház nem vendéglátóhely, hanem a kávéház a pesti polgárnak a munkahelye, információs bázisa, napközi otthona. Mert ebbe benne van ugye az is, hogy borzalmas lakáskörülmények vannak, és hogy az emberek menekülnek is a kávéházba, ahol meleg van egy kávé áráért, meleg van, világos van, információ van, bandázni lehet, tök jó.
Sali Noémi művelődés történészt hallották. Tizenegy koncert, 20-nál is több hegedűre írott mű a magyar hegedű művészek kiválóságainak előadásában. A Concerto Budapest így ünnepli a hangszert január 9-e és 11-e között az évad legnagyobb tematikus fesztiválján, a Zeneakadémián és a Budapest Music Centerben. A hegedű ünnepe koncertsorozatról Rozgonyi Ádám kérdezte Keller Andrást, a Concerto Budapest főzeneigazgatóját, a fesztivál művészeti vezetőjét.
Azt gondolom, hogy a magyar hegedű művészet, annak a hagyományai, a magyar hegedű iskola, amely sok-sok országban is valójában a magyar hegedű iskolához lehet kötni a megalakulását más országokban is. Tehát nagy hatással volt a világra, a magyar hegedűsöknek született a legtöbb hegedű verseny ajánlása. Tehát ez egy olyan kincs, amit szerettünk volna, hogy úgy mutassunk most meg, ahol valamennyi generáció együtt van, és leginkább, hogy a fiatalok bemutatkozhassanak a korunk nagy művészeivel egy színpadon, egy fesztivál keretében, és ezért 11 hangversenyt tartunk ezen a három napon. A Budapest Music Centerben kezdődik pénteken, január 9-én, ahol mindjárt az első koncerten budapesti vonósok közreműködésével Mozart hegedűversenyeket hallhatunk, és szimbolikusan is az első mű, Mozart G-dur hegedű versenyét a Zeneakadémia három fiatal tehetsége fogja előadni. Ezután ismét egy nagy tehetség, Kelemen Gáspár játszik Mozart D-dur koncertjét, és Pusker Júliával, aki már világszerte ismert művészünk, a Mozart A-dur hegedű verseny lesz. Ezután még lesz a BMC-ben egy Bach koncert, amelynek a főszereplője Baráti Kristóf, a közreműködő kamarazenekar a Camerata Personore, és Bach ámol és E-dur hegedű versenyét játsza Kristóf, és a D-moll kettős versenyben én leszek a partnere. És ezután még a Muzsikás Együttes ad egy koncertet, úgyhogy azt gondolom nagyon érdekes lesz még ráadásul a népi hegedülés és Bach és Mozartnak a szimbiózisa a közönség részére, és szombat, vasárnap pedig átköltözünk a Zeneakadémiára, ahol a nagyzenekari hangverseny lesz, és még további kamara koncertek. Közreműködik a Szent István Filharmonikus Zenekar, a MÁV Szimfonikus Zenekar, természetesen a Concerto Budapest. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon színes lesz a program. Lesz a Keller Quartet, lesznek a legnépszerűbb hegedűvek, mint például a Négy Évszak, egy érdekes változatban, melodrámaként Kokas Katalinnal. Lesznek olyan magyar hegedű versenyek, amik különlegesek, hiszen a szombati napot Kállai Ernő szólójával, Hubai harmadik hegedű versenyével kezdjük, de az esti koncerten Kelemen Barnabás Nádor Mihály hegedű versenyét játsza, amelyet nem nagyon ismer még a magyar közönség, és egy igazi remek mű. Azt gondolom, nagyon sok és nagyon színes lesz a program.
Mennyiben van utánpótlás, hogyha a hegedű művészetet tekintjük, tehát hegedű művészből?
Abszolút, hiszen a nagy közönség is már ismerheti a virtuózokból több olyan fantasztikus tehetséget, mint például Theo Gertler, aki a Brahms hegedű versenyt fogja előadni vasárnap délután, Abuzara Amirát, aki a Beethoven hegedű versenyt, vagy Abuzara Mariamot, aki Barber hegedű versenyét játsza. Kelemen Gáspárt már említettem, ő a Mozart hegedű verseny mellett szombat este velem a Mendelssohn hegedű versenyét adja elő, de fel fog lépni Maja Kapcsák, aki a budapesti Bartók világversenyen aratott sikert. Nagyon sok nagy fiatal tehetségünk van, de még azokat is említeném, akik például a vasárnap délután a Kubla teremben előadják Izály 6 szólószonátáját. Köztük van Pusker Júlia, Miranda Liu, aki a Concerto Budapest koncertmestere, Maja Kapcsák, akit említettem, Abuzara Amira Mariam és Hagau Naruka, aki pedig az Operaház koncertmestere. Mindezek mellett természetesen korunk nagy magyar hegedűsei fellépnek, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Baráti Kristóf, Banda Ádám, Kállai Ernőt már említettem, azt hiszem, ez egy fantasztikus zenei összefogás lesz.
Keller Andrást, a Concerto Budapest főzenei igazgatóját hallották. Az elmúlt csaknem fél órában az Inforádió eheti kulturális összefoglalóját hallották. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán nevében is köszöni a figyelmüket a műsorvezető Kántor Viola. Viszont hallásra!
A kulturális perceket hallották.